Kate Raworth, angol közgazdász még 2017-ben megjelent könyvében vetette fel, mi lenne, ha a FANC modellt követnénk a globális környezeti és gazdasági problémák megoldására. Ez persze nem azt jelenti, hogy minél több FANC-ot kell lennünk a bolygó megmentéséhez. Raworth csak a FANC formáját használta fel gazdasági modelljének ábrázolására. A modell lényege, hogy a társadalmaknak úgy kell segítenie az alapvető emberi szükségletek kielégítését, hogy közben nem merítik ki, és nem teszik tönkre a környezet adta erőforrásokat. A FANC formában a középső lyukban helyezkednek el az emberi léthez szükséges tényezők, mint például az élelmiszer, az egészség, a víz, az energia, de olyanok is, mint a politikai szerepvállalás, a társadalmi egyenlőség és az emberi kapcsolatok. Ezeket a társadalom építő köveinek nevezi. A FANC külső határán húzódik az ökológiai plafon, ezt átlépve következik be a környezetszennyezés, az édesvízhiány, a föld biodiverzitásának csökkenése és más ember által okozott környezeti katasztrófák. Egy jól és fenntarthatóan működő gazdaság a külső és a belső határvonal között mozog, magát a FANC formát alkotja. A világban zajló folyamatokból mára már jól látszik, hogy egy klasszikus értelemben vett jól működő gazdaság nem feltétlenül jelenti azt, hogy helyes is. Hiába jut mindenki egyszerűen és olcsón hozzá egy adott élelmiszerhez, ha az előállítása erdőirtásokkal és a természet kifosztásával jár. De persze a másik véglet sem működik, ha például egyik napról a másikra mindenkinél elzárnák a vizet, azért, hogy megőrizzük az édesvízkészleteket. A természet kizsigerelése és az emberi szükségletek korlátozása között húzódik egy élhető és fenntartható körvonal, amiben Raworth szerint kreatív, társadalmilag hasznos megoldásokkal egészségesen tud működni egy gazdaság. Jó, hogy a FANC-ot választotta a modellhez, hát ha ez a geg könnyebben eljuttatja a lényeget a döntéshozókhoz. Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy mindenáron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Piscsúr Veronika vagyok, a Rebusiness Podcast műsorvezetője. Ebben a műsorban megmutatom, hogyan érdemes felelősen és vállalhatóan sikerre vinni cégeket, hogy az hosszú távon is jelentsen valamit. Ebben a részben arról lesz szó, milyen az, amikor nem az európai értelembe vett üzlet az alap. Milyen hatással van a keleti kultúra a nyugati bizniszre. Milyen az, amikor a profitot is alárendeljük a magas minőségnek? Erről beszélgetek Tálos Gáborral, a Jiao Jutea ház vezetőjével. Aztán Kacsik Márta, a Patika Kert alapítója meséli el, miért szállt ki az üzleti tanácsadói világból. Ezt a műsort azért hoztuk létre, hogy megmutassuk, hogyan lehet az üzlet a társadalom számára is hasznos, a környezet számára pedig fenntartható. A siker kulcsa a partnerségben rejlik, ezért örülünk annak, hogy a velünk közös értékeket valló E.ON kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, hogy egymást erősítve minél többekhez jussanak el az üzeneteink. Mi együtt nem ismerünk lehetetlent. Az biztos, hogy a nyugati stílusú fogyasztói kapitalizmus megújulásra szorul. Kérdés, hogy a keleti filozófiák hatása és alkalmazása segítheti-e ezt a fajta megújulást. Tálos Gábor a borokról nyergelt át a teára. Részt vett a bortársaság felépítésében is, majd áttért a teákra egy sorsfordító kínai utazás után. A Jiao Jutea ház megnyitásával missziója lett a minőségi teázás népszerűsítése. Az érdekel igazán, hogy mit hoz keletről a teákon túl az üzleti értékrendjébe, a céges működésébe. Azt hiszem, ma egyszerre van könnyű és nehéz dolgom. Tálos Gáborral teázgatok itt már egy ideje, és mondtam, hogy de nem a teáról lesz ma szó, hanem a bizniszről. Mondta, az nehéz lesz.
Igen.
Szia! Miért lesz nehéz? A üzletember vagy.
Hát igen, de alapvetően a te határozza meg az üzletet, Tehát amikor kérdezik, hogy mi az üzleti terv, vagy merre szeretnénk növekedni, meg hasonlók, akkor azt szoktam válaszolni, hogy ez egy nagyon organikus dolog, azért, mert azokat a teákat, amiket mi forgalmazunk, veszünk Kínában, azokat nem mindig lehet nagy mennyiségben megvásárolni, nem lehet...
Nem tömegtermékek.
Nem tömegtermék, nem lehet kiszámolni, hogy mondjuk melyik évben mi lesz. Idén 8 hónapos szárazság volt Tajvanon, ez azt jelentette, hogy nagyon-nagyon kevés tea készült, az árak is mások, a beszerzés is más. Az egyik termelőnk azt mondta, hogy igen, tavaly vettünk, akkor valamennyit tud adni az egyik teából. Tehát erre olyan típusú bizniszt építeni, ami a nagy tömegekhez szól, vagy teljesen kiszámítható, az sokkal nehezebb.
Annyi izgalmas kérdés van az életutat kapcsán. Azt láttam, hogy mindig azt szokták kérdezni, hogy lett a borból tea.
Igen.
De engem nem ez érdekel, mert úgy tűnik nekem, mintha a bor lett volna kitérő, és valójában te itt vagy leginkább a helyeden. És inkább az a kérdés, hogy jött a bor. Azok után, hogy valójában nem azt az utat jártad be, mint nagyon sok üzletemberbe járt, hogy amikor kiégett és belefáradt mindenbe, akkor elindul Ázsiába, hogy megtalálja önmagát, hanem te elindultál Ázsiába, majd visszajöttél, és aztán persze visszatértél. Szóval még ebben is más az út. Szóval, hogy jött a bor, és aztán te hát, nekem az, ne, az, az okay. Nem kérdés, hogy jött.
Hát a bor az úgy jött, hogy amikor én 5-6 év Ázsia után hazajöttem, akkor a bátyám kijött elém egy kis Renault 4-essel, és akkor kérdeztem, és amúgy mit csinálsz, mi ez az autó, miért van rájövő, hogy Wine Society, meg ilyesmi, és akkor elmesélte, hogy néhány barátjával elkezdte ezt a boros dolgot, és akkor létrehoztak egy Wine Society nevű csapatot, ahol borokat kóstolnak.
Ugye ez a bortársaság alapja.
Volt, igen. Akkor még nem volt bolt, hanem csak kiszállítás, meg ezek az események. Tehát így tudtam meg, hogy mit csinál a bátyám konkrétan. És akkor egy nagyon rövid ideig dolgoztam kínaiakkal, akik itt éltek, mert hát mégis, hogy kínai nyelv, de ott valahogy nem éreztem azt, hogy nekem most ott helyem van, és közben a bátyám mindig mondta, hogy de hát milyen jó lenne, mert be tudnék segíteni, és akkor ott tudnánk ezt közösen csinálni, és akkor először csak néhány napot, aztán szállítottam, és utána rövid időn belül akkor beálltam a cégbe, és együtt...
De ez az 10 év lett.
Az 16 évig dolgoztam ott, igen. Igazán az volt a fordulópontot, hogy volt egy nagyon jó barátom, Galambos Péter, aki kínai orvoslást kezdett el kint tanulni, és akkor Péter elhatároztuk, hogy elmegyünk Tibetbe, és akkor úgy volt, hogy a Péter már előbb elindult északról, én meg a diploma után délről. Ez egy hosszabb tartózkodásnak terveztem én is, de mondom, azt mondták, hogy nekem jobb, hogyha elindulok, mert itt hideg van. Ő pedig 11-12 évig barlangokban lakott fenn, ilyen 3-4 ezer méteren, jóga minden. És amikor Péter igazán előkerült erről a hosszú elvonulása után, akkor elkezdtünk telefonálni, aztán hazajött, és akkor határoztuk el, hogy ez egy nagyon jó dolog lehet, hogy többször tudunk menni Ázsiába.
Na de a borból elég lett? Meguntad valamit, már nem találtál benne, amiért úgy érezted, hogy... Ebből megtanultam, amit lehetett, amikor és tovább lépnék.
Amikor abba hagytam a bort, akkor még nem volt kiforva, hogy én mit fogok csinálni.
De miért hagytad abba?
Egy ideig igazán azt láttuk a céges felépítésben, hogy ugye két feje volt a sárkánynak, szokták mondani. Tehát a bátyám vezette az egyik részét a cégnek, a másikat pedig én. Az övé volt a beszerzés, a nagykereskedelem, és akkor én vezettem a boltokat, meg az internetet, kiskereskedelmet. És az lett, hogy azt éreztük, aztán bevontunk kócsokat, meg mindenféle ilyen hozzábértőbb embereket, hogy azt láttuk, hogyha ennek egy feje van ennek a dolognak, az sokkal jobb.
Jobban növekedésnek, vagy minek?
Jobban növekedésnek, az egész szervezetnek, ugye avval, hogy mi két pólusak voltunk, nekem voltak kollégáim, akik nagyon hasonlót csináltak, mint a másik oldalon. Tehát egy cég voltunk, viszont nagyon sok mindent cég szempontból akár dupláztunk.
És akkor ez volt, neked egy könnyű elengedés volt?
Hát igazán az biztos volt, hogy a bátyám lesz a vezetője ennek, mert ugye ő kezdte, és tehát a bor őt nagyon mozgatta. Én meg, mint öccse, nagyon szívesen beálltam mellé. De aztán ennyi év menedzserség, vagy hogy mondjam, vezetés után a kiskerben nem éreztem azt, hogy én már beszeretnék állni egy másik struktúrába.
Ennek egyébként a sikere és az eredményei adta biztonságot is ahhoz, hogy tulajdonképpen ezt a szabadságot a végletekig maximalizáld?
Ez benne van, igen.
Mikor dölt el akkor, hogy akkor mégis belevágsz valamibe, és nagyon hasonló módon, ha jól látom, de végül is valami nagyon hasonlót vettél a fejedbe, lehet, hogy pont ennek a romantikája hiányzott már nagyon, hogy a bor kultúrájának a kialakításában is nagyon komoly szerepetek volt az indulás pillanatától, és most valahogy azt érzékelem, hogy a teával kapcsolatban nagyon hasonló az ambíció.
Igen. Hát amikor elkezdtük a bortársaságot, akkor ugye emberek még sima ilyen vizes pohár jellegű pohárból itták a bort, nem voltak ezek a talpas poharak, meg mindenféle formák, sokszor még édes vöröset kerestek, tehát nagyon az elején
kezdtük.
Igen, tehát ez amikor azt mondjuk most, hogy Cabernet Sauvignon, az emberek nagy részének már egyértelmű, akkor semmit nem jelentett. Tehát ez, hogy ennek a kultúrája kialakult, ebben tényleg volt egy, azt gondolom, hogy
jelentős szerepetek.
Jelentős szerepe, igen. A tea az nagyon hasonló, bár az nem cél, hogy egy bortárság méretű teakereskedő céget építsünk.
De az miért nem lett cél azért, mert te közben megváltoztál, vagy nem, a teához nem is illik?
Illene a teához. Tehát vannak barátaink, vannak példák Amerikában, Németországban, mindenhol, ahol egy ilyen nagyobb dolgot is össze lehet hozni a teából. Hát ugye a legnagyobb példák ezek a hamburgi, meg francia nagy teás cégek, akik tényleg ilyen világot behálózzák, és már nem a filteres, hanem annál magasabb kategóriai teákkal. Tehát, hogy ez is egy vonal, ennek mondjuk egy ellenpéldája, hogy amikor voltam Vietnámban, Észak-Vietnámban van három tartomány, Hazhang, Shuizhang és Bien Dien, tehát hogyha mész ez a Kína alatti egy ilyen kis pici csücsök. Viszont, ami az érdekes, hogy én ott kóstoltam olyan tavaszi születű, ezekről a fákról származó fekete, tehát nem fantasztikus finom volt, és mondom, hú, hát ez nagyon jó. És kérdeztem a termőt, mondta, hát 50 kiló annyit kéne venni, ez az alap, amúgy az alatt nem nagyon foglalkozik ezekkel. Én nem szeretnék ilyen, tehát ezt a minőséget, amiből ekkora mennyiséget lehet venni, az nekem már nem érdekes. Bátyám szoktam mondani végében, hogy valamit csináltunk, és mondta, hogy na, ezért nem volt érdemes felkelni ma. És akkor Péterrel ezt átírtuk, és akkor kosolgatunk nagyon sok teát ugye Kínában, vagy Ázsiában, és akkor na, ezért nem érdemes Kínába jönni. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy mi magasra tettük fel a mércét, és az pedig az egy sokkal kisebb szervezetet kíván, és egy teljesen más működést.
De akkor ez nem mond annak ellent, hogy ettől még az a fajta minőség iránti elkötelezettség, amit te és ti képviseltek, annak az elterjesztése és elterjedése az ambíció.
Az maximális.
Ami meg van. Aztán egy a idő után nagyobb volument jelent.
Nagyobb volumen lesz, ez lehet mindenképpen nagyobb volumen, de ahogy ugye szoktam ezt a piramis dolgot, hogy azért, hogyha fenn vagyunk a piramisnak a felső részében, akkor azért a mennyiségek azok mások. Lehet, hogy forgalomba vagy árakban magasak, de mennyiségben nem lesz akkora, mint a...
Hogy el tudja képzelni, aki ez a világhoz egyáltalán nem ért, mondjuk a borhoz képest, most ez a teakultúra, ez hol tart? Tehát mondjuk hova képzeljük el időben a mostani helyzetet?
20 évvel ezelőtt a
mai. 20 évvel ezelőtt? Borállapot?
Persze.
És akkor ezek szerint az lesz, hogy pontosan fogom érteni 20 év múlva, vagy még lehet, hogy
tíz,
hogy ami kis csészéből most iszunk, az miért olyan, az is, hogy honnan származik, igen, hogy mikor szüretelték.
Hát azért van egy handicapja a dolognak olyan szempontból, hogy Magyarországon termelünk bort, uh-huh, és ugye mindenki ért, tehát ez a foci, meg a bor, amihez mindenki ért.
Uh-huh. Tehát, hogy, van még hogy, pár dolog.
Igen, de ezek az alap. Tehát az van, hogy nekünk azért így Magyarországon...
Mindig importra szorulunk.
Igen, és hogy a bor az nagyon olyan otthonos. Tehát ez könnyebben megy, te a kertet azt...
Kevesebben hát tartanak a gangom.
Igen, most az még azért messzebb van. Ilyen szempontból. Hát de vannak, hát Ukrajnában is volt, még Sztálinék ültettek az 50-es években, tehát amik megvannak, Skóciába termelnek, akkor most Hollandiában, de igazán mi a legközelebb, amit beszerzünk, az Grúziában van, sőt, ott van egy saját ilyen teakertünk is, vagy egy közösen művelt teakertünk.
Nagyon izgat az, hogy amit te Ázsiából hozol magaddal, az például a testvéreddel összehasonlítod a ti üzleti kultúrátokat, akkor érzékelhető-e valamilyen ázsiai vagy keleti hatás?
Azért 16 évig együtt dolgoztunk, tehát nagyon hatottunk egymásra. Például, tehát így a Magyarországon például ez a feng shui, ez elég elcsépelt, meg szerintem nem jól használ dolog, tehát nem értjük igazán. De például a Mátyám szoktam mondani, valamit kérdeztem tőle ilyen, ami döntését, és mondom, és ez akkor most miért így? Azt mondja, hogy hát feng shui szempontból így volt a legjobb. Tehát ez a, végül is a feng shui, a Péter barátom mindig azt mondta, hogy ott is az a lényeg, hogy amit érzünk, az a legjobb feng shui. Tehát konkrétan az érzeteinket valósítjuk meg. Tehát amit a bátyám már, akár az üzletben, akár az építkezésben, bármiben. Tehát amikor a bátyám ezt válaszolja, a feng shui szempontból ilyen vagy olyan, ez végül is az, hogy ő úgy érezte, hogy az lesz a legjobb. Tehát ez, csak mondom, hogy Ázsiát is behoztuk. Tehát amit én kultúrát láttam Kínában, az azt gondolom, hogy nem az alap, akár üzleti kultúra, amit egy európai vagy amerikai üzletember oda megy, és ott megpróbál üzletelni. Mi teljesen máshonnét jutottunk be Kínába, tehát beszélünk kínaiul, az egy nagyon nagy dolog. Utána az, hogy mi valamilyen szinten értjük a kultúrát, van egy ilyen mondás, hogy valaki már, hát Csunkó Tongla, tehát ez a már áttört Kínán, vagy már nagyon érti Kínát, vagy megvan neki Kína, kb. Ezt lehet mondani, tehát hogyha mi a kultúrának olyan részeit ismerjük, ami nem az alap, akkor máshogy állnak hozzánk.
De a te működésedben pontosan tudod, hogy mi a keleti hatás? Az üzleti működésedre gondolok. Ahogy viszonyulsz döntésekhez, növekedéshez.
Mi egy kicsi cég vagyunk, tehát mi innét azért majd mindenképpen még fogunk növekedni, de hát van egy-két alap dolog, tehát bejönnek emberek teáznak és csodálkoznak, vagy leülnek a pulthoz, és beszélgetünk, kóstolnak teákat, és hát kérdezik, hogy mivel tartoznak. Hát mondjuk, hogy semmivel, de hát ittak teákat, de hát ez benne van. Tehát Kínában, ha én leülök egy teás emberrel teázni, ott én nem fizetek. Majd lehet, hogy veszek teát. Vagy ha nem veszek, akkor jól elbeszélgettünk. Tehát neki nem feltétlenül mindig ez a direkt elérés van. Van ez a Chan mondás, hogy a Zhangék harmadik fia eszik, és a Liuék negyedik fia jól lakik. Most ezt, hogy erre varjunk gomot. Tehát alapvetően nem mindig ugyanott történnek tehát nem úgy okokozati a dolog.
Ezt úgy fordítjuk európai nyelvre, hogy van türelem? Majd a dolgok megjönnek?
Egy kicsit ilyen, igen, jönnek, meg inkább van egy ilyen spontanaitása a dolognak. Tehát megyünk egy teavidékre, amúgy az például mindig megvan, hogy bárkivel találkozunk Kínában, mindig az első három kérdés között, honnét származik, beszélgetünk, és ott van tea. Ugye? Mert hogy ez nagyon, nagyon érdekes, hogy tényleg Kínában mindenhol van tea, csak különböző hangulatok, és akkor lehet, hogy három nap múlva mi ott meglátogatjuk, mert megy haza, és lehet vele menni. És lehet, hogy most nekünk nem is kell olyan tea, ami onnét származik. Meg lehet, hogy fekete teából bőven van elég teánk, ha kiszámolnánk így, hogy mondják, controllingban, hogy nekünk most mennyi kell. De tudjuk, hogyha onnét most veszünk, akkor van egy kapcsolatunk, be tudjuk mutatni, megismerjük azt a területet, lehet, hogy két évig utána nem lesz. Tehát ez egy spontanaitás, ami mögött van azért egy vízió, viszont így lesz ebből kvázi művészet, ha lehet ezt mondani.
Ez a gondolkodás, ez leginkább a hosszú távúságra épít.
Szóval maximálisan.
Ez nem akar gyorsan kivenni ebből sok pénzt. Tehát ez egy életmód. Ez egy üzleti életmód.
Igen.
Ha tetszik.
Igen.
Amiben egyszer csak megjön a bevétel is.
Igen, azt gondolom, hogy ezek a, Péter szoktam mondani, hát kiforják magukat a dolgok, és ez tényleg ebben így van, tehát amikor 14-ben elkezdtük, emberek jöttek, 15-ben átalakítottuk a helyet, és akkor már többen jöttek, és csak te át fogsz árulni, mondtam, hogy igen.
De üzletileg ez sikeres az európai értelemben, vagy a te elvárásaid szerint?
Igen, maximálisan. Tehát mostanra már bőven sikeres. Kis csapattal dolgozunk, de a kollégák boldogok, a vendégek nagyon boldogok, visszajárnak, egymásnak mondják, nagyon kevés bármiféle marketinget kell ehhez csinálnunk. Nagyon sokan mondják, hogy nagyon szeretik azt, hogy nem tukmáljuk a teák. Mi elmondjuk, hogy ez ilyen vagy olyan, de nem feltétlenül van az, hogy most minden áron mindenki vegyen. Tehát mert amíg nem érti, ne költsön drága teákra, mert nem fogja, nem lesz neki ez az élménye.
De közben a prémium vendéglátóhelyek Magyarországon is, de nem csak Magyarországon, tőletek vásárolnak.
Igen. Erre nagyon büszkék vagyunk, igen, és nagyon sok esetben az éttermek találnak meg, vagy a vendéglátóhelyek találnak meg minket, de nekünk nem politika az, hogy oda megyünk egy helyhez és beajánljuk magunkat. Többek között azért, mert nem biztos, hogy nagyon-nagyon sok helyet ki tudunk minőségesen szolgálni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ők, amit ott felszolgálnak, az nagyon jó legyen. Ahhoz viszont azért egy pici ilyen kontroll is kell, vagy megkérdezni, hogy mit csinálnak. Tehát, hogyha ez sokkal gyorsabban nő, és nincs megalapozva, akkor az van, hogy el fog csúszni. Tehát bemegynek egy helyre, isznek egy Giorgio teát, és az nem lesz jó. Tehát ennek van elkészítési módja, odafigyelés, ilyesmi. És most már úgy kezdjük a nagykereskedelmi partnereknél is, hogy ha lehet, akkor azt kérjük, hogy legalább egy-két ember a cégből jöjjön el, és végezzen el nálunk egy ilyen délután, 3-4 órás tanfolyamot, amin az alapokat megtanulják.
És így veszítetek partnert?
Nem tudom.
Nem derül ki.
Meg ugye vannak nagyon jó teaházak Magyarországon, tehát az Ezertel 20 évvel ezelőtt elkezdte. A Flying Earth-ben az Annáék 10 évvel ezelőtt elkezdték. Tehát vannak helyek, amik teával foglalkoznak. Nekünk inkább az volt a kihívás, hogy nekik már megvolt a vevőkörük, akár magánvevőkörük. Mi nulláról kezdtünk, ami az előnyünk az, hogy mivel, hogy később kezdtük, ezért mi meghatároztuk, hogy nekünk mi a tea minőség. Azt gondolom, hogy jó magasra tudtuk tenni, és ehhez most megkeressük a vevőkört, aminek azt gondolom, hogy most azért a legalább egy harmada még mindig külföld, mert ők tudják, hogy mit keressenek, valamilyen referenciájuk van, tehát valaki írt már rólunk, vagy valami, tehát amikor teás világban benn vagyunk, ott könnyebb eladni, mint a nulláról kezdeni, de azt gondolom, hogy ez szépen lassan így Magyarországon is fel fog nőni ehhez.
És akkor ne erőlködjek azzal, hogy azt kérdezem, hogy üzletileg mi a vízió, mire vágysz? Van-e ilyen, vagy ezt engedjük el, mert én már rég elengedtem szerintem a te hatására, csak
Hát ha... Azért, amikor megkérdezik, azt gondolom, hogy tehát gond nélkül meg tudjunk venni nagyon jó teákat, ez ugye egy anyagi biztonság a háttérben. Mi most jelen pillanatban az összes plusz bevételünket, mindenféle dolgot mi most teákba fektetjük. Tehát vannak olyan puer teák, nagyon-nagyon-nagyon nagy készletünk van. Azt gondolom, hogy a mostani fogyással 5-8 éven keresztül tudnánk még árulni azt, ami most van. Ez egy befektetés. És az van, hogy épülnek ki az utak. Kínában is egyre népszerű. Tehát például ezek a puerták azért az utóbbi 10-15 évben lettek nagyon népszerűek. Van ott is egy gazdasági fejlődés. Mindenki vagy te a kertet bérel, ott ugye állami tulajdonban, tehát inkább bérelni lehet, ugyanúgy, mint nálunk a borászatos dolog, vagy az a minimum, hogy vesz olyan tételeket, amit nem lehet máshol, ő azt elteszi, lehet, hogy 10 év múlva adja majd ajándékba.
Hatalmas biznisz a tea?
Azt gondolom, hogy...
A brit kelet-indiai társaság óta
igen,
tudjuk, hogy az.
Ők azok, tehát ez így van. Tehát a legnagyobb, az első multi, azok ők voltak. Ugye?
Na tehát de hogy neked van szinten, ilyen ambíciót, hogy nincs. Te a világ, nincs.
Nincs, mert tehát az jön magától, tehát azok az emberek, akik
tehát
ilyen
nem is kell ambíció, de lesz.
Szerintem ez kiforja magát. Kiforja magát, igen. Tehát Kínában vannak olyan trezorok, ahol puertákat őriznek embereknek, cégeknek, vállalatoknak, ugyanúgy, mint ugye boros trezorok. Vannak olyan szakértők fehér köpenybe, akik megnézik és jelentik, hogy szerintük milyen állapotban van. Tehát ez hatalmas nagy biznisz. Tehát azt hiszem, hogy Hangzhou környékén ez egy olyan, mint egy bank, egy hatalmas nagy. Tehát ilyen dolgokban is látszik, hogy ebben nagyon sok pénz van, de ez egy picit más jelent ott kint. Tehát az, amikor én egy 30 éves teakorongot adok ajándékba valakinek, de csak olyanak, ugye Kínában vagyunk, csak olyanak adom, aki tudja, hogy mit kap, akkor az egy nagyon nagy dolog. Tehát ezeket a teákat óriás plakátokon nem tudjuk hirdetni. Felírhatjuk, hogy 600 éves teafák levele, és még egyszer mondom, 600 meg 500, tehát tényleg ugye visszaszámolunk időben, de ezt nem lehet úgy, hogy akkor most mindenki ezt vegye, még mi nem akarjuk azt, hogy azért vegyék, mert hogy az most valami nagy. Tehát csak azért megvenni és eladni, mert hogy ez egy luxus termék, és nem érezzük mögötte az értéket, az nem olyan izgalmas, mint amikor, nem tudom, most Oregonból visszaért valaki, hogy élete legjobb puer teáját most nálunk kóstolta, és köszön szépen, és hogy hú. Tehát, hogy amikor amiért csináljuk, az átjut az embereknek, hogy jobb lesz a napjuk, hogy nagyobb flóba lesznek, hogy tényleg értékelik nem csak ízvilágilag, hanem hatásilag.
Tehát, és ez mellesleg egyébként értéket teremt üzletileg is.
Ez maximálisan. Tehát múltkor két hetente tartunk kóstolót barátokkal, akik már azért nagyon jól benn vannak a teában. Egyik nagyon jól érzi, a másik az akár borosvilágból jött. Tehát tényleg olyanok, akiket érdekel is, és ott egyszer ittunk pont erről a Vui sziklás vidékről ilyen 15 ezer forintos teákat, amit ugye szoktuk mondani, hogy ez egy 1500 forintos tea élmény, mert ugye annyiba kerül egy teázás.
Egy adag,
ami egy órán keresztül 3-4 embernek a teázása. Tehát ez 1500-ért nem sok, a 15 ezer forintért az 50 körül soknak számít, és ott ültünk, és nagyon-nagyon éreztük, hogy ezek hogy miért 3-400 éve az egyik leghíresebb teakészítő vidékhez, és az egyik barátunk azt mondja, Gábor, szerintem nektek lehet, hogy 10 000-nél kéne kezdeni a teákat. Tehát, hogy tényleg vannak olyan szintek felfelé, ami még nagyobb élmény.
És hát, hogy jól értem, azt hiszem, kicsit értem, hogy amikor én azt kérdezem, hogy mi az ambíció, mi a motiváció, akkor az nem cél, hanem következmény, amit
igen,
az létrehoz.
Ez így van.
És ilyen értelemben azt hiszem, talán sikerült megérteni, hogy a tea, hogy üzlet, de hogy tényleg a tea az alapja mindennek, és aztán igen, majd ezek a dolgok így lesznek.
Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
A változtatás szándékát mindenkinél más hozza el. A fordulópontban az üzleti életben otthonosan mozgó embereket kérek meg, meséljék el, miért váltottak egy felelősebb működésre. Most pedig Kacsik Márta, a Patika kert tulajdonosa mondja el, 25 év pénzügyi virtuális világ után miért választotta a kétkezi munkát egy ökofarmon. Mert kezdhetnénk onnan, hogy lett az elméleti matematikából biogazdaság, de tudom, hogy nem ennyire egyszerű az út, és nem ez volt a valódi fordulópont, hanem valami nagyon más, amikor mondjuk ott az internetbankok, e-biznisz és mindenféle nagy gazdasági folyamatok világában egyszer csak azt gondolod, hogy na jó, elég volt.
Igen, tényleg nagyon sok évig, tehát 25-30 évig építettem a virtuális világot, és nagyon szerettem, tehát nagyon szerettem azokat a komplex projekteket, amiben én részt vehettem Magyarországon vagy külföldön. Egyrészt saját céget alapítottunk, és ez rettenetes komoly erőforrásokat vont el. Tehát ezt ugye senki nem tudja addig, míg meg nem próbálja, hogy más egy multiban dolgozni, akár egy PricewaterhouseCoopers-ben 14 órákat, meg más 16 órákat dolgozni saját cégben. És azért ez előbb-utóbb zsigereli az embert. Nálam is volt egy ilyen pont, amikor beteg lettem. Ez még nem jelentette volna azt, hogy egy fordulópont keletkezik az életemben. Viszont mikor én beteg lettem, akkor ráébredtem arra, hogy nem az én egyedüli problémám. Én már akkor nagymama korba kerültem, tehát 50 éves korban kaptam olyan betegséget, amit több 10 000 nő tapasztalt.
Ez az inzulinrezisztencia, mondjuk.
Igen, mondjuk ki, az inzulinrezisztencia. 26 ezeren vagyunk seperc alatt, és ami még inkább megdöbbentett, hogy oké, én már 50 éves vagyok, de itt fiatal lányok vannak olyan bajban, akiknek segítségre van szükségük. És hogy én ebben tudok valamennyit segíteni. Nem sokat, valamennyit. Valamennyit
de akkor már kevésbé
segíteni.
Érdekelt az e-biznisz, meg a nagy rendszerek, meg a nagy vállalati folyamatok? Ezzel is járt? Tehát ez is hozta a változást? Hogy úgy érezted, hogy ott teljesítettem, ott leraktam, még lehetne 10 ilyet csinálni, de már nem annyira érdekel.
Igen, van egy ilyen vetülete, nem az, hogy nem érdekelt, hanem azt gondoltam, hogy már rengeteget megcsináltam, vagy rengeteg olyan dolgot csináltam, ami hasznos volt azon a területen, azt most már nem kellene nagyon fejleszteni, lesz majd más, aki tovább viszi.
És akkor úgy döntöttél, hogy a nagyvállalati környezetből átülsz egy mikrovállalatba.
Egy mikrovállalati menedzser leszek, igen.
Azért az egy nagy váltás, az a hétköznapjai tekintetében mit jelentett?
Hát megszűnt
a 16 óra?
Nincs asszisztensem, nem, csak ez vicc volt. De nem, tényleg, tehát nem tudok delegálni. Tehát semmilyen feladatot nem tudok másra kiosztani, hogy így mondjam. Nem, mint hogyha én egy ilyen kiosztós főnök lettem volna, mert én inkább ez a projektben együtt dolgozunk, de akkor sem. Tehát tehát akkor is nem tudtam szétosztani feladatokat, minden maradt az én nyakamon, igen. Tehát ez, igen.
És megszűntek a 16 órák, 14 órák?
Volt, amikor ennyit dolgoztam, most már azért nem.
Tehát, mint már a mikrovállalat.
A mikrovállalat, igen, igen. Mikor vasárnap fél ötkor az ember ott ül a gépénél, azért igen elgondolkodik, hogy most akkor ez most jó vagy nem jó? Tehát miért is csinálja?
Miközben a természettel dolgozik, de ott ül a gépénél, jól érted?
Nagyon jól mondod, igen. Elég komoly paradoxus, igen, inkább lettem volna kint. De most már próbálok azért a harmóniát kialakítani. Tehát nem akarok annyira rohanni. Igen, ja, ez egy jó megközelítés. Tehát az elején azt gondoltam, hisz benne voltam a svungban, tehát, hogy ezzel is olyan gyorsan lehet haladni, mint az előző életemben az őrült nagy projektekkel. Nem lehet olyan gyorsan haladni, és nem is kell olyan gyors, ez fontos, nem is kell olyan gyorsan haladni. Úgyhogy kezd azért kialakulni ez a harmónia. Remélem legalábbis, igyekszem.
Ha jól értem, akkor a természet azt intézte nálad biztosan, hogy ne érezd úgy, hogy mindent te akarsz irányítani.
Ez így van. Megtanított rá, hogy ő azért bele tud szólni abba, hogy milyen projekt célokat és eszközöket és egyebeket definiálok. Igen, erősen beleszól. De én ezt szeretem. Tehát én ezt szeretem. Én ennek örülni tudok. Ezen én nem mérgelődök, ha az lenne, tehát ha pufognék ott kint a kertben, hogy hát úristen, hát hol tartunk, akkor az nem nekem való munka. Aki ilyen, az ne is próbálkozzon vele. Tehát nem, én ezt elfogadom. Elfogadom, néha persze az ember szomorú, mert egyszer egy éven van alkalma, tehát a természet azért az nem úgy van, hogy akkor, ja, hát akkor nem szeptember 30 lesz a projekt végső dátum, hanem november 15, na, ilyet nem tudunk csinálni, meg hogy megismételjük a tesztet, meg az átállást, meg a nem tudom mit, nem tudunk megismételni semmit. Tehát egy éven egyszer tudunk.
Akkor lehet, hogy te pont ezt kerested mindig, hogy túl kiszámíthatóakká váltak az üzleti folyamatok, kerested az állandó kiszámíthatatlanságot, hogy kihívást hagyjon az életedben.
Jó megfogalmazás, igen. Igen, azt hiszem, hogy jó megfogalmazás, igen. Ilyen vagyok.
Kínától, függetlenül a gazdasági és politikai vetületektől, ha lehet ilyet, sok izgalmas dolgot tanulhatunk. Például, amit Tálos Gábor is tapasztalt, hogy nem kell mindig mindenből direkt és azonnal pénzt csinálni, néha egy ajándék teázás is idővel megtérül. Vagy hogy fontos a spontaneitás. Nekem mégis Gábornak az a mondata maradt meg talán a legjobban, hogy ott van egy hosszú távú vízió, amitől az üzlet művészet lesz és életmód. De velem maradt Márta története is. Lehet-e kiszállni, és ha igen, mit jelent ez? Csak annyit, hogy nem rohanunk többet? Vagy csak másként és másért? Mindketten elgondolkodtattak, és talán nem bánjátok, hogy ez a rész egy kicsit filozófikusabbra sikerült. A felelős, környezettudatos üzleti működés aktuális gondolatait az EON segítségével hoztam el. Ez volt a Rebusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti világba, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Gólya Ágnes és Zádori László, a vezető szerkesztő Neyzer Anita, a gyártásvezető Gröger Dia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard. Pistő Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.